Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Millás reggeli, Rádió Café 98.0, és itt van velem Ács Gábor.
És itt van velem, ahogy az jól hallható, Nyúl Zsuzsi, ma reggel.
Szia Zsuzsi. Hello.
Ígértél nekem valami idézetet?
Igen, azt ígértem neked, kedves Gábor.
Amit nem hallhatok műsor előtt.
Így van, mert hogy egy idézetet hoztam. Semmi nem áll az utunkba. Ki mondta? Donald Trump. Yeah.
Mikor mondta?
Bizony, pár nappal ezelőtt, a beiktatás után ezt mondta, hogy semmi nem áll az utunkba.
De mire gondolt?
Hát hogy gyakorlatilag mindenre, hogyha belegondolsz.
Ja, mindenre és bármire is.
Mindenre és bármire is.
Hát figyelj, most már legalább bejutottunk odáig, hogy most legalább már látjuk, hogy mit csinál eddig. Csak a várakozás meg a nagyotmondás volt, és tök érdekes egyébként, hogy nézegettem itt a magyarázatokat, meg a hírekhez fűződő kommentárokat, és van, aki azon lepődik meg, hogy jé, hát ez megcsinálja azt,
megcsinálja,
amit mondott.
Yeah. Igen.
A másik meg azon lepődik meg, hogy úristen, miket csinál, mintha ez...
Hát figyelj, nem lennék hű önmagamhoz, ha nem hangosítanám ki azt, hogy szerintem minden egyes klímavédő és fenntarthatósággal foglalkozó szakember tikkelve szálanként húzza ki a hajszálait, mert hogy azt mondta, várjál, hogy ő kilép ugye a klímaegyezmény, igen. És meg is tette egyébként a lépéseket. Ebbe a szervezetbe ugye hát 190 ország írta alá azt, hogy védeni fogja a klímát, és gyakorlatilag az ipari forradalom előtt -2 Celsius fokra próbáljuk meg visszaszorítani a felmelegedést. Ehhez képest Donald Trump azt mondja, hogy ez a hülyeség, ezt nem fogjuk csinálni, és elindította a kilépési folyamatot. Mm-hmm. Most a pozitívum az az, hogy azért nem eszik ilyen forrónak, legalább 3 év kell ahhoz, hogy ez végbe menjen. Na, de
és
azért...
mennyi idő visszacsinálni?
Hát igen, mennyi idő, meg hát azok a károk, amiket mondjuk addig okozna. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy azért nem feltétlenül aratott egyértelmű sikert az Egyesült Államokban ezzel a kijelentéssel. Vannak olyan nagyipari cégek, akik azt mondják, hogy egyszerűen öngyilkosság, hogyha nem foglalkoznak azzal, hogy a zöld energiára való átállás az megkerülhetetlen téma ma már. Tehát nem lehet egy ilyen tolvonással ebből
pont
kilépni.
Ezt, pont ezt akartam megtagadni. Kérdezni, meg pont ezen gondolkodtam, hogy vajon erre a piac meg a cégek hogy reagálnak. Uh-huh. Mert ugye azt láttuk, hogy a nagy tech cégek azok alkalmazkodnak, becsicskulnak, és akkor nagyjából amit az elnök hallani akar, ha az elnök szerint nem PC, meg már bizonyos dolgok, azok a demokratáknak voltak fontosak, az új elnök ezek ellen lép föl, vagy ezek nem érdeklik, akkor mi is, akár a céges kultúrán belül lépünk, és ezeket megváltoztatjuk. Ugye elég sok erre vonatkozó hír érkezett, úgyhogy hát, hogy éppen a klíma kapcsán, meg a környezetvédelem zöldülés kapcsán hogyan reagálnak úgy általában a cégek? Na, én arra nagyon tényleg kíváncsi.
Akkor, amikor egyébként, tehát egy olyan környezetben, ahol például az elmúlt évben, ha jól emlékszem a számra, akkor 578 fúrást végeztek, ahol újabb olajkitermelő helyeket kerestek az Egyesült Államokban. Szóval elképesztő mennyiségű pénzt fektetnek abba, hogy ezek a fejlesztések tovább folytatódjanak. Tehát nyilván itt azért van egy erős lobby is a háttérben. De az tény, hogy nem, tehát hogy ő próbált egyébként egyébként érvelni Kínával, de hát lukra futott, mert hogy ők pont abba az irányba mennek el. Uh-huh. Szóval nagyon, nagyon érdekes ennek a megítés, és tényleg nem akarom elvinni itt nagyon a reggeli beszélgetést ebbe az irányba, csak hát nyilván, ha már én vagyok itt, akkor ezt már kellett említenem Donald Trump-al kapcsolatban, de csomó minden mást is említhetnék egyébként, és szerintem még fogok ismerni. Találtam egy érdekességeket vele kapcsolatban.
Na jó, hát csak hova fogod besuvasztani az a kérdés?
Hát
jó, sok fontos, izgalmas, sok érdekes témánk van, úgyhogy meglátjuk, hogy hova fut majd ez ki. Egyébként az időjárásról ne vesztegessünk szót, mert akkor abból csak melankólia lesz. Úgyhogy...
Azt mondod? Pedig hát figyelj, alapvetően...
Miért te szereted ezt a dzsóvált, az a hideg párnát, amikor egy hétig szürkeség, és
hát
nem
éppen,
kell fel a nap.
Éppen mínuszos reggel. Éppen csak, hogy mínuszos reggel van. Úgyhogy én ennek is örülök, ja, hogy nem vagyunk halálra.
Nagyon jó, hogy te mindent ilyen pozitívan tudsz felfogni. Okay.
Jó, de nem vagyok toxikus pozitív, szóval azért érted. Nagykabátot én is felvettem, és behúztam a nyakam, amikor sétáltam ide a rádióhoz.
De ez tetszik nekem ez a hozzáállás. Tehát itt ez a mocskos hidegpárna, és milyen jó, hogy majdnem 0 fok van, és nem mínusz 10. Úgyhogy...
Igen, te vagy a morgós szerda része, én meg a pozitív szerda része.
De ilyenkor ilyen pozitívumként azt tudom kiemelni, mert próbálok, hogy péntektől felszakad a hidegpárna, és kisüt a napocska.
Jaj,
és ráadásul a hőmérséklet is emelkedik, kellemes tavasz idő lesz, és ilyenkor szokták jönni írni a hallgatók, hogy na, nincs tél, akkor meg jönnek a kukacok, akkor meg majd sok lesz a rovar, meg mit tudom én, meg
semmi
a poloskák, tehát nyilván semmi se jó, de én azért örülök neki, én ezt bírom a legkevésbé. Pontosan az az időjárási helyzet esett ki, amit én a legjobban kedveltem télen, az a szibériai hideg, amikor beömlik. Előtte esetleg egy jó kis mediterrán ciklon lerakja a havat, utána bejön a hideg, és akkor itt konzerválja nekünk hetekig, és engem nem zavar, hogyha mínusz 5 vagy 10 van reggel, hogyha szép havas idő van, jó, fölöltözünk, meg olyan tiszta a levegő, süt a nap, de hát mindegy, nem kívánság. És a gond az, hogy ez mondjuk már sok-sok éve nem volt ilyen. Korábban azért évente egyszer-kétszer előfordult, de
hozzá kell szoknunk ehhez. Hozzá kell szoknunk, alkalmazkodnunk kell. Idillikus már az is, hogy ahogy a telet ábrázoljuk. Nem csak a nyarakat, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyen lenne, olyan lenne, ha túl meleg van, az a baj, ha túl hideg van, az a baj. De hát nincs
ideális ideális. Mit tenni. Tehát ha túl meleg van, azt már elbuktuk. Tehát az már látszik. Tehát azt látjuk évről évre, a számok magukért beszélnek. Azt látjuk, hogy extrém időjárási helyzetből egyre több van. Egyébként mi Magyarországon még egész jól megúsztuk, de ahhoz képest, hogy milyen nagy katasztrófákhoz is tud ez vezetni, már Európában is, elég például csak az árvizeket nézzük. Hát az árvíz is egy alapvetően egy mázlis helyzet, hogy ha az a ciklon mondjuk kicsivel idébb jön, akkor azért nálunk is lehetett volna sokkal durvább helyzet. Most így még éppen elgurult homokzsákokkal meg védekezéssel, de volt, ahol nem. Nézd meg Csehországot, Ausztriában. Úgyhogy...
Igen, azt már csak így zárójelbe jegyzem meg, hogy tegnap este, amikor készültem erre az adásra, nyilván átfutottam a híreket, és belebotlott a szemem egy olyan cikkbe, ami arról szólt, hogy még ebben az évben leállhat a golfelmet, de most ebből nem megyek bele, mert ez nagyon el fogja vinni a reggeli beszélgetést mindenféle irányba, amit nem szeretnénk.
Jó, igen, meg elnyólelt.
Mindent
az
is, igen.
Gyenge lesz, de azért olyan messze van, hogy én két cikket elolvastam, és kiderült, hogy az olyan messze van, hogy nem hat Magyarország, és kiderült, hogy mégis, de amikor ilyen 6 hónapos előrejelzések jönnek, mert azoknak a megbízhatóság azért nagyon-nagyon alacsony, és az sült ki belőle a végén, hogy hosszú hideg tél lesz, elmarad a tavasz, és májusban jön majd a tavasz. Mondom, ezt akkor én el sem olvastam. Ha véletlenül így lesz, akkor majd mindenkitől elnézést kérek, de ezt egyelőre nem akarom elhinni.
Azt mondja az egyik hallgató, akitől kaptuk az információt, hogy jó reggelt, Őrsvezértér környékén, Nagy Lajos Füredi útnál jelzőlámpa még sárgán sem villog, úgyhogy arra majd vigyázzatok. Egyébként egész jó közlekedési információkat kaptunk, tehát hogy mindenki azt erősíti meg, hogy viszonylag jól járható a város. Nagyon köszönjük, hogy már Pécsről is bejelentkeztetek. Nem tudom, én úgy örülök, amikor ilyen vidéki városokról, meg nem tudom, határon túlról írnak nekünk, valahogy úgy néz ki, hogy akkor aktívak a hallgatók. Egyébként a számunk, amire írhatok, az 0636 980 980, ez így rám.
Mert én mindig nem, én még oda kell koncentráljak mindig, úgyhogy...
Így van, figyelni kell.
Szerencsére
kell.
Mindig az én műsorvezetőtársam mondja el ezt helyettem, hogy ne kelljen oda koncentráljak. Szokásos reggeli autó és buszforgalom Pécset, igen. Gézu, mit ír az ő üzenete?
Gézu, jó reggelt.
Most hello. Hosszú életképet írt.
Igen. Igazából egy olyan életképet írt meg, amiben azt írja le nekünk, hogy két melósnak a diskurzusát hallgatta, akik közül az egyik az nagyon motyogott, a másik meg egy ilyen rendezetlen szakálbajusszal valami furcsa cigizés közben a salgópolcoknál beszélgettek. Ő egy szót sem értett ebből, de úgy tűnt, hogy egyébként tök nagyon jól dekorolják egymást, ő meg csak ott állt bután, hogy van.
Ismerősek ezek az életképek, és az ember annyira el tudja, magáré tudja képzelni, hogy szerintem mindenkivel megeshetett már.
Igen. Gézu lehet, hogy nem csak egyszerűen így süket volt értett, hanem ők tényleg egy ilyen sajátos nyelvet beszéltek egymással, simán elközelhető. Én bevállalom, hogy amúgy kicsit süket vagyok.
Egy kicsit én is.
Lehet, hogy ez a kóra a járgában.
Hát azon gondolkodtam, hogy kicsit távol ültem most a színházban, és aha, amikor oda kellett koncentrálnom, hogy halljam, mert féltem, hogy lesz olyan, amikor halkamban beszélgettek, meg nem figyeltek annyira színészek, hogy mindenképpen halsan és erősen mondják, voltak uh-huh. Én nagyon, és akkor nem tudtam, hogy most az én hallásom gyengült, vagy pedig ezen a helyen, vagy hogy túl távol vagyok, vagy ott nem volt kicsit kihangosítva, mert érdekes, a színpad egy részén volt egy mikrofon, ott hangosabb volt, tehát ott érezhető volt, hogy van benne hangosítás, ha meg nincs, akkor itt gondolkodtam el a saját hallásomon. Na, hát most már mindenhol. Hát fölhívás keringőre írják az ország minden részéről, hallgatok, hogy honnan hallgatnak. A legfőső üzenetet létszás, az lehet, hogy valami közlekedési fennforgás, azt még szerintem mondjuk.
Ezt már elmondtuk egyébként.
Ja, ezt elmondtuk, a sárga lámpát.
A sárga lámpát elmondtuk, igen.
Okay. Na, akkor köszöntsük föl szerintem gyorsan a születésnaposokat, mert hiányolják, hogyha nem mondjuk el, hogy kiknek van a névnapjuk, illetve kik ünnepelnek.
Így van, úgyhogy kanyarodjunk rá erre. Ma a névnapjukat az Arturok és a Vincék ünneplik elsősorban, de köszöntjük a Szintiákat is, a Szurd nevezetű ismerősöd, nem tudom, hogy van-e, ők is egyébként ma ünneplik a névnapjukat többek között.
Nyilván nincs.
Nincsen?
Születésnaposok között kiemelhetjük Francis Bacon, brit filozófus államférfit, 1561-ben született ezen a napon.
Így van, és ahogy így végig gondoltam, Byront is, angol költőnket szeretném még itt kihangosítani, 1788-ban született, és én emlékeztem arra, hogy a gimiben valamiért nagyon bírtuk az ő költészetét, meg utána néztem, hogy miért. Hát az a helyzet, hogy találtam a mai napig cikkeket róla, ahol az ő botrányos életét tálalják, és most anélkül, hogy különösebben belemennék a részletekbe, érdemes utána nézni. Egy komplett ilyen mentálhigiénés csapatnak lehet egyébként egy esett tanulmány az ő élete. Annyit mondok csak, hogy a papa egy elég erős függőségben, alkohol és szerencsejáték függőségben, még a mama egy elég erős bipoláris depresszióban szenvedett, hol nagyon szerette őt, hol pedig késsel dobálta és gúnyolta a donga lába miatt. Ő egyébként egy nagyon jó képű férfi volt, nagy szegénységben nőtt fel, még 14 éves korában egyszer csak egy nagybátyja révén meggazdagodott. Ott indult el tulajdonképpen az ő karriere, művelődése és egyebek, de tényleg egy nagyon-nagyon különleges életű költőről van szó, akinek a személyisége egy külön fejezetet is megérne. Uh-huh. Jó, Cseh Tamást is köszöntsük.
Mindenképp.
Ő 1943-ban e napon született, Kossuth Díjas magyar zenészről van szó. 1968-ban Bartis Attila, magyar író és fotográfus, József Attila díjas szerzőről van szó.
Én még azért
ünnepli a születésnapját.
Hadd emeljem ki Csonka Jánost. Ha valaki a Csonka János tér villamos megállóban gondolkodik, ez azon, hogy ki lehetett Csonka igen. János, a magyar gépész mérnök és feltaláló volt, és 1852-ben született.
Jó, a halálozások közül, akikre érdemes szerintem így többek között megemlítenünk haláluk évfordulóját, Vörös Sándor magyar költő, író 1913-ban e napon hunyt el, és Heath Ledgerről szeretnék még egy pár szót szólni, ugye ő 2008-ban halt meg, a Sötét Lovak című filmről szerintem sokan emlékszünk rá, és utána néztem, hogy mi okozta az ő halálát, és kiderült, hogy ő inszomniában szenvedett egyik, hogy gyerekkorától kezdve, és az a szerep, amire akkor készült a Sötét Lovagban, teljesen átlényegült a szerepével, és még jobban előhozta belőle egyébként ezeket a személyiségjegyeket, vagy furcsa betegséget, ami az inszomniát illeti, ha ezt egyetlen betegségnek lehet nevezni, nem tudom pontosan, de egy a lényeg, hogy ő keverte a vényköteles gyógyszereket, és kérték többen, hogy ne csinálja ezt, mert egy veszélyes játékot játszik, és aztán a boncolási jegyzőkönyv is alátámasztotta, hogy egy túladagolásban halt meg. Nem volt ez szándékos a részéről, egyszerűen alvás problémákkal küzdött, és túladagolta a gyógyszerét.
Ez hát nagyon megdöbbentő volt,
2008-ban történt.
Igen, akkor, amikor utólag derültek ki ezek a problémák, tehát igen. Amikor ez kiderült, meg jött a halálhír, azért mindenki nagyon ledöbbent. Terry Savalaft azért emelem ki, mert tegnap a születésnaposok között köszönthettük, úgyhogy Kojak legendás alakítója megünnepelte a születésnapját. 1994-ben majd másnap távozott az élők sorából. Úgyhogy nagyjából a végére is értünk, és egy kicsit dilemmáztam.
Mind dilemmáztam?
Hát azon dilemmáztam, hogy hát ez a hallgatók nagyon nem szeretik a melankolikus dalokat.
Igen.
És még mindig nem töltöttem föl a készletet. Cseh Tamás szoktunk játszani, mert szerintem egy zseni volt. És egyébként fantasztikus a lenyomata az ő munkásságának a mai napig.
Igen.
De egyébként tegnap pont rá is kerestem, és hirtelen találtam csak így kapásból 4 különböző Cseh Tamás dalokra épülő estet, színházi bemutatót, felolvasást, bármit. És ez nagyjából az elmúlt, meg a következő 2 hétben. Nyilván ez valahol a születésének az évfordulójához alkalmazkodik, ennek a környéken csoportosul, de azért sok mindent elmond. És tőle talán stílusban egészen távol álló zenészek is emlegetik őt komoly inspirációként. És nekem nagy szívfájdalmam, hogy ő volt az, akit én későn fedeztem föl. Tehát ez tényleg hát olyan volt, hogy amikor játszott a Cseh Tamás dalokat a szép szőke srác, akit konkurenciának éreztél, és minden lány érte bomlott a suliba, akkor ezt direkt eltolod magadtól, hogy ez egyszer gitáros, ez egy tábortüzes bohockodás. És amikor én őt fölfedeztem, meg rágyógyultam, meg megismertem az életművet, akkor már pont nem láthattam, nem tudtam, hogy beteg, és akkor ő már túl volt a utolsó koncertjén, és akkor már nagyon, nagyon beteg volt, és ez a halálhoz közel volt, és ezt én nagyon sajnálom egyébként, nagyon
meg
szívesen megnéztem.
Meg kell érteni,
Cseh
Tamás, tehát, hogy ő annyira mély lelkű, és annyira tényleg én azt gondolom, hogy vannak bizonyos zenék, amikre meg kell érni, de oda kell érni. Az nem olyan, hogy egyszer csak meghallgatod, egyszer jó, hallgatod, nem tudod, dúdolgatod, de a Cseh Tamás dolgoknak van egy mélysége. Abban benne van az élet, a bölcsesség, az érzések, a tudás, a filozófia, minden. Tehát, hogy
igen,
Gábor, szóval végül is odaértél.
Igen, és Bereményi Géza szövegei is. Ugye, így összeállt valamivel, ami egyszerű és megismételhetetlen, és ha tényleg a 70-es, 80-as, illetve a 90-es évek életérzését, hogy mi történt a környékük, akarod megismerni, akkor szerintem kikerülhetetlen. Viszont, ez tavaly kiderült, hogy hát aztán Csönded vagyok szólt, tehát eredeti dalt játszottunk, és akkor a hallgatók azt írták, hogy már vidámabbat, mert tegnap megint gondolkodtam, de nem tudtam elönteni, melyik vidámabb dalt játszok, úgyhogy akkor legyen egy feldolgozás ismét, ami hát kellően erőteljes lesz. Ugye van, akinek pont ez nem jön be, de ezt már szerintem régen toltuk, úgyhogy Kollár Klemenc László előadásában az egyik legismertebb Cseh Tamás dal.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na, mindjárt mondjuk a tőzsdét, nem lepődtünk meg azon, hogy
ennyire
megosztó lett, számítottunk rá, nyilván ez így benne van. Viszont azon a nyújt mosolyogtam, hogy olyan, akik írtak dalokat konkrétan, hogy mit lehetne jó, azok pont azok, amik bennem is fölmerültek.
Aha.
Úgyhogy hallgassátok meg az Illegalitásban, az I Love You szót, és a jutalomosztást, és ezek tényleg Jó. Elő fognak majd kerülni biztosan műsorban, mert kell játszunk időnként.
Zubolyt szoktunk teretét. Egyébként játszani, Gábor.
Előfordul, igen.
Jó, Pólom.
Ja, Pólom, mi?
Igen. Múlt héten Andrásnak szerdán, amikor itt voltam, akkor Iron Maiden-es pólót kerestünk éppen a neten, mert elkopott a régi. Májusban jön a brigád, úgyhogy kell az új póló, úgyhogy nem tudom, jövő héten én jövök Nirvánába, vagy nem tudom, legközelebb, hogyha jövök majd pár hét múlva szerdán, akkor majd
Kobuciban Zuboly lesz a nyitóbuli, azt hiszem tavaly is az volt, úgyhogy én már karácsony ajándék gyanánt is szórtam a családban, úgyhogy szerintem mi ott fogunk kezdeni. Ritkán jutunk már el, de időnként elképesztő nagy buli és szórakozás, úgyhogy az ilyen kötelező öreg. Na gyorsan, mi volt a törzsén? Volt valami egyáltalán? Volt. Na, hát leesett a box, és el is keresgélnem kellett, hogy miért. És nem nagyon találtam információt, mert hogy Európában alapvetően nem volt rossz a hangulat, sőt, az AX kiment történelmi csúcsra. A box meg nagyon látványosan elindult kis pluszban, majd végest az egész napot, és egy 1% fölötti, kicsivel 1% fölötti mínuszban zárt. És ennek olyan igazán komoly okát nem találtam, és kerestem, és akkor annyi jött elő, hogy Trump az ukrán támogatás csökkentését is belengedte, nem ezek voltak benne a legfontosabb hírek között. Nem is találta meg egészen pontosan, konkrétan, hogy mit mondott, és hogy akkor ez a magyar eszközökre, de hát a forint meg nem gyengült, úgyhogy ezt nem igazán tudtam értelmezni. Lényeg az, hogy az okát nem tudjuk pontosan, ez lehet, de hogy látványosan napon belül is lefele mozdult a box, és minden vezető részén, mind a négy vezető papír gyengült, fél és 1% közötti, egy kicsit 1% fölötti mértékben, tehát nagyjából hasonlóan ez volt a tegnapi napnak az érdekessége. Amerikában viszont nem volt rossz hangulat, alapvetően fölfele ment. Az volt az érdekes, hogy az egyik legnagyobb és legfontosabb cég, amelyik szokta magával vinni a piacot, látványosan szenved, hetek óta látványosan szenved, az Apple-ról van szó, és most is csapták, ütötték, elemzői leminősítéssel kiszivárgott, hogy Kínában gondok vannak az iPhone értékesítésekkel, tehát csapják, ütik, vágják, semmi nem... Az általános hangulatra egyáltalán ebből nem ment, hát semmi, úgyhogy tök érdekes volt, hogy Amerikában ismét egy jó napot. Hát ha azt vesztük, hogy az elnök első intézkedéseire reagált tegnap a piac, akkor ez a reakció úgy nézett ki, hogy a Dow Jones felül teljesítve a Nasdaq-et, ebben nyilván benne van az alma hatás, szóval 1,2%, a Nasdaq pedig egy 0,6%. A legtágabb, legfontosabb index az S&P, 0,9%-ot tudott emelkedni, úgyhogy igazából azokat a szektorokat rotálták kicsit, amelyik az első Trump bejelentések alapján kedvezőbb helyzetbe kerültek, nyilván a zöld energiával foglalkozó cégek azok lejtőre kerültek, úgyhogy ez alapján válogattak a részvények között a befektetők, de egy általános jó hangulat uralkodott Amerikában, úgyhogy ez lett a vége.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Na jól, bebuktuk a lapszemlét, mi?
Bebuktuk a lapszemlét, pedig most én szerettem volna egy...
Hát tudta, hát te ráadásul még külön rá is készülsz, nem a reggeli friss élményeidet osztod meg.
Igen,
valahogy.
Mondjam akkor, mert inkább nem mondjam.
Azt már nem tudjuk, szóval mert most tudjuk, már idő jó, van, viszont baj. Kerítünk rá időt, és akkor szerintem mindenképpen valahol valami ablakot kinyitunk.
Igen,
akkor...
ez is Amerikához kapcsolódik egyébként egy egészen érdekes aspektusban.
Na, hát így meg főleg, hogy fölcsigáztál, úgyhogy mindenképpen jönni fog. De most a hírek.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggeli Ács Gáborral.
És Nyúl Zsuzsival.
És folytatjuk.
a braziliai esőerdők áldáz ellenségével.
Ne cinkálj!
De nagyon szellemes volt, amikor megkaptad a kinyomtatott adásmenetet, amihez ragaszkodtál. Tomi, technikai guru, zseni, epés megjegyzést, tehát ezzel kapcsolatosan, ha nyilván utalva a te zöld elkötelezettségedre is, hogy itt viszont néhány fát most elvesztettünk, nyilván ezerszeresen eltúlozva, de...
Ilyeneket mondatok rólam a rádióban, de, nyilvánosság. Nem, tehát szögezzük le, tehát hogy ezt tegyük helyre ezt a dolgot, ne hagyjuk ezt itt a levegőben. Tehát az a helyzet, hogy bármikor történhet egy olyan technikai probléma, hogy véletlenül az adásmeneted, ami digitálisan van kinyomtatva, elmegy, nem úgy jön, mit tudom én, ellenben, ha papíron látod az anyagod, nem mosolyog rá.
De átmentem ugyanezek a stációkon, figyelj, csak túl vagyok rajta. És ismerem, értem, persze.
Érted, tehát bárhova bemész médiaiskola első óra, biztos, hogy legyen nálad kinyomtatott adás. Nem ezen fog múlni a világ dicsősége, hidd el nekem, szóval tényleg ez egy fontos dolog, és sajnálom, én szeretek biztonsági játékos lenni, és papírból nézni a dolgaimat.
Ugyanezen végigmentünk mi is, ahogy ugyanígy a, mit tudom én, a beszállókártyán, a repülésben, tehát hogy évekig nem mertem csak telefonnal menni, mert úristen, elromlik, kikapcsol, akkor pont, amikor mennék, és akkor ott hagynak meg. Tehát, igen, ezen túl kell esni, de előbb-utóbb azért eljön ez
igen,
is.
Igen. Jó, akkor...
Nézzük gyorsan a Budapestet, aztán meglátjuk, hogy marad időnk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, meddig is jutottunk akkor itt most a Mini Dubaj ügyben?
Hát figyelj, ez most...
Próbálj röviden összefoglalni, mert tegnap ment az adoknapok, és ez sok minden érdekes kiderült.
Igen.
Előző nap megkötött az állam a szerződést az emirátusok beli befektetővel.
Így van.
Utána de hogy nem nagyon tudtuk a részleteket. Amint kiderültek a részletek, a főváros észrevette a szerződésben, hogy az egyik fővárosi cégnek elővásárlási joga van arra bizonyos területre, a Rákos rendező mentén.
Így van, a Budapesti Közművek ZRT-nek egyébként egészen pontosan ennek a cégnek van elővásárlási joga. Eddig oké?
Így van, erre a főpolgármester, és ha a szavazatokat számolunk, bár ennek nem sok jelentősége van, bár lehet, hogy erről lesz valami szavazás a közgyűlésben, de mondjuk a Podmanicki mozgalom, tehát konkrétan a Vitézi Dávid is ezt megerősített, ők is azt mondják, hogy igen, ezt meg kell akkor menteni, és ha már a fővárosnak elővásárlási joga van, akkor ezzel élne a főváros, és akkor megvenné ezt a területet.
Igen,
ahol
mini
Dubaj helyett lehessen nagy, szép lakóterület.
Így van, meg parkokat, meg egyáltalán hasonló ingatlanfejlesztés vagy területfejlesztés. De az ördög a részletekben rejlik, mert hogy nem az egész területről van szó, azt szerintem tegyük helyre, hanem igazából egy bizonyos helyrajzi számon lévő területről van szó, egészen pontosan a Tahi utca, és mindjárt mondom neked, elvesztem itt a részletekben, de a lényeg az, hogy a Tatai út és a Tahi utca bizonyos ingatlanjaira vonatkozik egyébként ez az elővásárlási jog, tehát nem a teljes területre, ezt mondjuk így fontos megjegyeznünk. Ettől függetlenül nyilván egy olyan kiskapu, amire lehetőséget látott a főváros. Mellettük szóló érv még egyébként, hogy a területért a pénzt egyébként 2028-ig kellene kifizetni, úgyhogy bőven van még idejük rá érvelezni.
Elvileg, de itt azért még ennek nincs vége a történetnek, tehát azért ez nem ilyen egyszerű. Ami a legnagyobb kérdőjel, amit én nem értek, hogy miért adtak ekkora magas labdát, vagy ekkora lyukat, miért hagytak, hogy ezzel élhessen a főváros. Aztán, hogy ez most egy hiba volt, vagy szándékos volt, mert utána megérkezett Lázár János részéről a kormányzati reakció is, mert a főváros azt mondta, hogy ja, hát látjuk, hogy ez mennyi, 50 milliárd, és akkor ennyit mi is adunk érte, tehát nyilván ugyanabban az árban gondolkodnak, de Lázár azt üzente, hogy nektek 500 vagy 5000, vagy
5 milliárd euró volt egyébként a vétel, és volt itt valami 28 milliárd forint körüli összeg is egyébként, amiről úgy gondolták, hogy ez Budapestnek jár az államtól, de aztán végül kiderült, hogy valószínűleg nem. Erről szólt most egyébként antihíres.
Bár nem ezt akartam, hanem hogy Lázár azt mondja, hogy a főváros mindent
rakja le azt az összeget, amit a teljes fejlesztésre vállalt volna az arab befektető, és akkor az övé. Na de hát egy elővásárlásnál nem kell lerakni a, kéne lerakni a fejlesztési összeget, az egy egyszerű vételi tranzakció, de hát innentől kezdve ez most már egy jogi kérdés is.
Erre mondta, hogy 29-ig van még idejük kifizetni.
Hát de nyilván addig nem lehet rágódni ezen, hogy még a jogászkodás, meg hogy akkor ezt megteheti a főváros, az nyilván a következő napokban, hetekben, hónapokban folytatódni fog. Erről még sokat fogunk hallani, minden esetre így annyit tudunk, hogy bizonytalanná vált a valamennyire a sorsa. És a fővárosnak lesz pénze, mert hogy megnyerte azt a pert, ami a túladóztatás miatt leegyszerűsítve indult, de erre is már érkezett egy reakció, amely szerint, és ismét jogászkodásba csapunk, azért nem is tudunk, és nem is érdemes tovább menni, azt mondja az államkincstár, hogy ez csak eljárás rendi hiányosságok miatt van, tehát ezt ők nem úgy értelmezik, hogy egy jogerős döntés, és nem fognak utalni, visszautalni a fővárosnak semmit, az abból, amit elvileg nem fizettethetnek be többet településekkel, mint amennyi támogatást kapnak, tehát ez a jogi hercehurca harc is tovább fog tartani. Hát nagyjából itt
vagyunk. Igen, egyébként nagyon sok helyről idéztünk, tehát a Telex is foglalkozik ezzel nyilván, meg az M4-on is találtunk erről híreket, és még egy ilyen tovább gondolást szeretnék kiemelni, ez szintén az M4-ról van, mert azt írják, hogy négyzetméterenként akár 4-5 millió forint is lehet majd a Rákos mezőn megjelenő ingatlanok az ára. Ezt egyébként úgy áraszták be, hogy nyilván mire elkészül az egész komplexum, addigra várhatóan az építőipari drágulás az egy eléggé jól látható összeggel meg fog majd emelkedni, tehát beépül majd az épülő lakásoknak az árába. Itt már elindult a spekuláció, ezt a kimutatást egyébként az ingatlan.com friss elemzése mutatta.
Igen,
ki,
ezt tegnap hozták ki.
És ugye ez Grand abból... Budapest beruházás megvalósult.
Igen, ez abból a...
Lánykori nevén Mini Dubai.
Így van. Ez abból a verzióból indul ki, hogy ha végigmegy a tranzakció a kormány szándékai szerint a emirátusok beli befektetővel, és az akkori várható új lakás négyzetméter árakra vonatkozik, hogyha ezt a főváros meg tudja fúrni, akkor ő ott olcsó lakásokat, meg tömegeknek elérhető lakásokat akarna majd építeni, tehát ez lenne a fővárosi terv, és hát innentől köz egy hova fut ki? Hát amúgy is meglátjuk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Folytatódik a Millás reggeli. Szeretnénk tisztában látni benzinár ügyben, tehát világpiaci áremelkedés miatt mindenhol mennek föl a benzinárak, ezt követik a nagykerárak és a kiskerárak is. Nálunk van egy politikai nyomás mondás, hogy ezt mégsem szabadna, és tegnap kijött, illetve kiszivárgott a MOL-nak egy level, amiben a kiskereskedőknek azt üzeni, hogy hát jó lenne, ha ők sem emelnék annyira. Tehát ezek szerint most a kisker árést akarják összesűríteni, vagy hogy van itt a mozgástér, ki dönt pontosan, hogyan működnek a benzinárak. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa, ügyvezetője van velünk itt a vonalban. Az ő segítségét kérjük, hogy akkor ezt megértsük. Jó reggel,
szervusz
Eszter!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát alapvetően általában a MOL árképzése, nagyker árképzése az leköveti a világpiaci olajárat, nyilván beépülnek ugye az adóterhek, induljunk innen, és akkor ez a mostani helyzet, ez mennyiben más, hogy ő mondjuk ezt próbálja összeszűkíteni?
Hát ha erre a tegnapi levélre gondoltok, akkor ez nem egy szokványos levél, hogy úgy mondjam, tehát gondoljunk bele, van Magyarországon hát több mint 600 benzinkút, MOL benzinkút, akihez nem lehet személyesen elmenni egyesével és megmondani nekik, hogy mire árazzanak, tehát hogy ez egy bevett és 15 éve használt gyakorlat, hogy e-mailes formában közlik a benzinkút, a saját tulajdonú benzinkútja számára, hogy mi a másnapi vagy az évféltől reggeltől érvényes aktuális üzemanyagár. Az, hogy a kiskereskedelmi árképzés az kicsit eltér a nagykereskedelmi árképzéstől, azt is most már kezdjük megszokni ebben az elmúlt egy évben, hiszen számtalanszor volt arra példa, hogy a nagykerár az változott, de attól eltérő mértékben változott a kiskereskedelmi ár. Úgyhogy ez nem egy új keletű dolog, mi szakmán belül nyilván ezt látjuk és tudjuk, hogy működnek a folyamatok. Az egy picit megint vészjósló, úgymond az üzemanyag szakma irányába, hogy megint ezt az üzletágat, ezt a szakmát teszik felelőssé, vagy akár bűnbakká azért, hogy jelenleg 640 forint a benzin átlagára, a dízelé meg 659. Nem a benzinkút dönt önkényesen arról, hogy ő most üzemanyagárat emel. Január 1-én jövedéki adóemelés lépett érvénybe, ami már tavaly is ugyanígy történt, tehát a tavalyi évet is jövedéki adóemeléssel kezdtük, hivatkozva az unió elvárt minimális jövedéki adómértékére. Azt szeretném megjegyezni, hogy ez az itt meghatározott jövedéki adómérték az a benzin esetében 20, a gázolaj esetében pedig 22 forinttal magasabb, mint amit az EU minimálisan elvár. Tehát itt már kapásból találunk tényleg több mint 20 forintot. És hogyha azt nézzük, hogy a kiskereskedelmi különadó is 20-szorosára lett megemelve, az szintén nagyjából 18 forintot jelent az üzemanyag árakban, és még tudnék akár kettő, de akár még három olyan tényezőt is mondani, aminek az újravizsgálásával vagy adóteher csökkentéssel itt nagyon gyorsan lehetne találni akár 80 forintot is az üzemanyag árába, úgy, hogy az nem a kisker vagy akár a nagyker ár és rovására történne beszűkítése, hanem mondjuk az adót tartalmakból.
Aha. Egyébként a kisebb kutaknak a versenyképességére például hogyan hat igen, ez a jelenség?
Igen, és ők hogyan reagálnak, ők kénytelenek ilyenkor a MOL-t, hogyha ők MOL a legnagyobb szereplő úgy dönt, hogy összenyomja a saját kisker árését, akkor erre az egész piac kénytelen reagálni és menni velük?
Hát igen, tehát nagyjából ez így szokott történni, hiszen ő a legnagyobb piaci szereplő, ő hozzá kell úgymond hát igazodni, ha csak nem akar valaki versenyhátrányba kerülni, hiszen nagyon árérzékeny most már a piac, főleg, hogy itt a 650 forintos árakról beszélünk, igenis számíthat az a néhány forintos különbség, és egy kis kútnak igenis akkor utána kell menni, hiszen hogyha nála drágább az üzemanyag, ez az egyetlen szinte versenyelőnye egy kis kútnak, hiszen egy nagy színes kúton eszünk hotdogot, iszunk kávét, van szolgáltatás hegyekbe lassan, egy kis kút ezeket nem feltétlenül tudja biztosítani, ő mindig is úgy tudott versenyelőnyhöz jutni, hogy egy kicsit olcsóbb volt, úgyhogy ez nekik egy ilyen kiszámíthatatlan helyzet, hogy mi az az ár és tömeg, amivel egyáltalán a héten, jövő héten, vagy akár ebben az évben lehet számolni, és hát tavaly is ugyanez volt, tehát tavaly a választások előtt szintén ezt már megtapasztaltuk, hogy hirtelen csak úgy a kisker ár és a MOL kutakon lecsökkent, illetve a kiskereskedelmi ár 10 forinttal, amihez aztán nyilván azonnal igazodni kellett, ha nem akart valaki vevőt veszteni.
És az elmúlt időszakban mit mutattak a számok, hogy amikor elindult lefele, mert az olajár azért nagyjából egy hullámvasúton volt, és olyan nagy növekedés. Nem, az elmúlt hónapban igen, tehát most volt egy kicsúcsosodás egészen a 80 dollár fölötti szintekig, de mondjuk az elmúlt évet nézzük, akkor inkább ilyen oldalazás fölle pattogás volt, hogy amikor éppen alacsonyan volt, akkor visszaengedték magasabbra a MOL-nál ezt a zárést, tehát akkor kicsit enyhült ez a szigor, ez a nyomás.
Így van, tehát a tavalyi évet végig a 600 forintos átlagárral plusz-minusz 20 forinttal vittük végig, és azt gondolom, hogy ezen az árszinten ez a mozgás, ez benne is van a piacban, akár az olajár mozgása miatt, vagy akár a forint-dollár árfolyam mozgása miatt. Tény, hogy ez az első három hét ebben az évben ez elég durvára sikeredett, a forint gyengülést és az olajár emelkedést is nézve, meg a jövedéki adóemelést, ami hát ebből a 30 forintos emelésből, amit itt most hirtelenjében megtapasztaltunk, abból egy 8 azért a jövedéki adóemelés volt, a másik kettő pedig az extrém gyenge forint és olajár emelkedés. Talán a hét az egy kicsit nyugodtabbnak tűnik, hiszen az olaj visszament a 80 dollár alá, és hát a forint is már 400 alatt van a dollárral szemben, tehát ezért talán ezen a héten már csak kisebb korrekciókat, vagy akár stagnálást, még a csökkenés is benne lehet a pakliban, de én összességében nem tudok optimista lenni, hiszen látjuk az adóterheket, és hát látjuk azt, hogy az Egyesült Államokban történt új elnök kapcsán, itt azért nagyon érzékeny, akár az olajára is, és akár a mi forintunk is, úgyhogy ez még okozhat meglepetéseket.
Hol van egyébként szerinted, ha már itt nem túl pozitív van, vagy hát, hogy nem túl optimistán fogalmaztad meg a véleményed, hol van? Mindig erről beszélek, az a bizonyos lélektani határ, aminél azt láthatjuk, hogy mondjuk a lakossági fogyasztásban valami visszaesés fog majd jelentkezni, amikor tényleg azt mondják tömegek, hogy hát ennél az ezt már nem, tehát hogy tényleg leteszem az autót, kevesebbet fogok használni. Prognosztizálható valami ilyesmi?
Tavaly 2024-ben léptük át tartósan ezt a 600 forintos lélektani határt, tehát az előtte lévő ársapkás, nagyon, nagyon keszekusza időszakról inkább ne beszéljünk, és azzal, hogy ott januárban a jövedéki adóemeléssel ez megtörtént, onnantól kezdve folyamatosan érezhető egyfajta visszaesés, és a számok is mutatják, tehát a tavalyi 2024-es évben a benzinből visszaesés tapasztalható a normál benzinből, tehát a MÁSZ, az Ásványolaj Szövetség adatai szerint 1,3%-kal kevesebb benzint tankoltunk, a dízelnél meg majdnem 3%-kal, ami egy kicsit föl javítja ezeket a számokat, hogy a prémium üzemanyagoknak a fogyasztása növekedett, de teljes összességében, a teljes nagy mennyiséget nézve kevesebbet tankoltunk már tavaly, és ez pontosan azért van, mert a tavalyi, úgymond, én azt gondolom, akkori lélektani határ, ami a 600 forint volt, az mindenképpen érezhető volt a forgalomban, és az emberek egyre inkább átgondolják a tankolásaikat és a költéseiket, és hogyha ezt az évet meg ezzel a 650 forintos átlagáról indítjuk, vagy akár visszük végig, akkor ez a lélektani határ, ez ahogy egy idő eltelik és megszokjuk, ez kitolódik, tehát aztán ezt is meg fogjuk majd szokni, és utána majd arról beszélgetünk, lehet, hogy egy vagy két év múlva, hogy akkor a 700 forintos lélektani határ hogyan és miként érinti a forgalmat. Úgyhogy ezt érdekes látni, de minden esetre a kutak visszajelzései is azt mutatják, hogy nem csak a lakosság, de a kisebb vállalkozások úgymond eltűnésével, megszűnésével tényleg a gázolajforgalomban is érezhető egy jelentősebb visszaesés.
Oké, Eszter, nagyon szépen köszönjük, szép napot és jó munkát!
Köszönöm! Viszontlátásra, sziasztok!
Szia!
Bújdos Eszterrel, a holtankoljak.hu tulajdonosával, ügyvezetőjével beszélgettünk.
Megyünk napközire, aztán majd jövünk vissza.
Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
No hát megnyitjuk az elkereskedelmi évet, 2025-ről beszélgettünk, de ahhoz, hogy beszélgetni tudjunk 2025-ről, egy kicsit még vissza kell utalnunk ismét a tavalyi évnek a trendjeire. Nagyon mosolyog, Zsuzsi, mi az? Ja.
Egyrészt azért, mert nagyon érdekes helyzetbe kerültünk itt most a stúdióba, mert egy kicsit bekapcsolódtunk a technikusok munkájába, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy itt van velünk Szabó László. Szia, köszönjük, hogy itt vagy.
Jó reggelt kívánok.
És arról fogunk majd beszélgetni veled, hogy kinek az éve volt a 2024-es elkereskedelem, és vajon kié lesz a 2025-ös, majd ilyen tendenciákat fogunk.
Azt mondjuk el, hogy Laci a Grow Digital Digitális Marketing Ügynökség ügyvezető partnere. És akkor kezdjük a 24... Nagyon foglaljuk össze
a 24-et.
Trendeket, a nyerteseket, veszteseket.
Uh-huh. Igen, amikor megnézzük 2024-et, akkor mi a Grow Digital 540 elkereskedői adatok mintáján azt látjuk, hogy egy 8%-kal magasabb volt a vásárlói érdeklődés, mint az egy évvel korábban.
Mit jelent az érdeklődés? Igen, én rendkívül érdeklődő vagyok, benne vagyok a statisztikában.
Igen, nagyon jogos egyébként, tehát ez nem jelenti még feltétlenül a vásárlást is, de pozitív, hogy kicsit elindult fölfelé, de hogyha mondjuk a KSH adatait nézzük, akkor az 1-11-es hónap, tehát december még nincs benne, a január-novemberi hónapokban 2,9%-kal haladta meg az év előző azonos időszakát a kiskereskedelmi forgalom, a naptárhatáson.
Tehát ez már maga az eladás, maga az értékesítés.
Igen, ami ugye, hogyha most már kiegészítjük egyébként az inflációs hatással, akkor ez egy inkább egy stagnálást
hát még mutat, inkább, inkább enyhe negatív.
Igen, enyhe negatív. És akkor tehát a főbb trendjei, a főbb ismérvei gyakorlatilag ebből is kifolyólag a még mindig fennálló nyomott vásárlóerő, ugye az egyik 2024-ben, a másik az ebből fakadó hazai piaci konszolidáció, és ami új hatás volt, az a globális helyezkedés, és ugye az elkereskedelem globalizálásának a fordulópontja, itt történetesen ugye nem csak nyugati, hanem keleti szereplők is jöttek be az országba. Tehát többé 2024 után, vagy óta már nem érték az, hogy egy kereskedő A pontból a B pontba eljuttatja a termékét, egy magasabb hozzáadott érték kell hozzá. Ugye nagyon pozitívum, hogy a magyar elkereskedők elkezdtek régióban is gondolkodni, tehát hogy kicsit szűk lett már ez a cipő vagy a csizma.
Hát, miért csak most merülhetne föl a kérdés?
Szerintem amiatt egyébként, mert megmerülhetek ázsiai szereplők, és lehet, hogy ők letarolják egy kicsit a piacot.
Összefüggés?
Nyilván igen. Tehát egy szűkülő piac, ugye már egyik előző adásban pont mondtuk, hogy sok ember kis helyen gonosz lesz. Lehet, hogy elkezdődött a mozgolódás. Mindenképpen egyébként élesedett az árverseny. Nekünk a Grow Digital-el a Black Friday során volt egy 3 millió terméket is meghaladó kutatásunk, ami során azt láttuk, hogy Black Friday során egy átlagos akció, tehát amely terméket akciózták, leáraszták, az 15,9%-kal volt leárazva. A termékek egyébként 9%-át érintette Black Friday során leárazás.
Uh-huh. Ez az előző évekről összevetve, ezek szerint most magasabb?
Az előző évekre nem terjedt ki a kutatás, majd jövő évben tudjuk.
Jó, akkor ez új volt, és akkor itt még
azt
nem tudjuk.
Én azt hiszem, hogy ami trendben biztos, hogy a 2025-ös évben is megfigyelhető lesz, az pontosan az, hogy az ázsiai szereplők miatt muszáj lesz egy kicsit alkalmazkodóbbnak lenni a hazai elkereskedőknek is, és elkezdeni régiós szinten gondolkodni. És a másik, amit mondtál, az pedig a szolgáltatásnak a minősége, vagy egyáltalán a kicsit szélesebb átgondolása. Van-e valami trend előremutatásotok, hogy ezek a gondolatok, amiket én most itt behoztam, azok valóban erre fognak majd irányulni.
Nevesítsük szerintem a Temut, mert még 24-ről átvezetésként kihagyhatatlan, hogy ők mekkora nőttek.
Nem akartam,
nem lehet kihagyni globálisan, illetve Magyarországon, és ez hogy határozza meg a 25-ös változásokat?
Igen, ugye beszéljünk a T-betű szóról. Uh-huh. Tehát ugye Temu egyébként egyértelműen a 2024 éves nyertese, ezt már kimondhatjuk. Globálisan, ahol volt egy...
De szerintem sejtette is mindenki, igen.
Igen, ahol volt egy benchmarkéval, tehát világszinten a Temu egy nagyjából 50-54 milliárd dolláros GMV, tehát éves forgalmat bonyolított, ez egy háromszorozás az azt megelőző évhez képest. Ugye Magyarországon ez volt az első teljes éve, évvégére csomagszámban egyébként ledominálta a piacot, a legnagyobb szereplő lett, ami a csomagszámot illeti.
A semmiből.
A semmiből, hát illetve egy nagy háttérből.
Gondolom nézzük, igen.
Azt láttuk egyébként az év során, és ez érdekesség volt, hogy ugye van egy Grow Digital és Temu Index, ami szerint azt láttuk, hogy monitorozzuk a Temu-nak a hirdetési aktivitását, és azt láttuk, hogy az év során ez egy folyamatos lefelé menő görbe. Tehát, hogy a hirdetési aktivitása a Temu-nak a 2024 éve során hónapról hónapra csökkent. Ugye, ettől még nem dőlhetünk hátra, nem nyugodhattunk meg, mert...
Hát annyira jók voltak, hogy már...
Már vitte magával a brand,
nélkül persze. Is már a brand, meg az ismerősök, meg a szavak ereje mesélik egymásnak az emberek. Nem volt érdemes többet beletolni, ennyi?
Ugye alapvetően énkor üzletileg két hatásról beszélünk. Az egyik egy hirdetői kiszorító hatás, és ez csökkent az év során. A második pedig egy piaci elszívó hatás, tehát egy piaci vásárlóerő elszívó hatás. Az utóbbi erősebb, mint valaha, és továbbra is fennáll. Az előbbi az, ami némileg csökkent. A esetében.
Uh-huh. És akkor kik lesznek a legnagyobb versenytársai, illetve kik lehetnek a 2025-ös év nyertesei?
Igen, ugye alapvetően az eddigi folyamatokat jellemezve azt látjuk, hogy három fő szegmens kerül helyzetbe. Az egyik az olyan online szereplők, akik tudnak hozzáadott értéket is nyújtani, mint például itt van ez a zöld ufós cseh szereplő, az, amikor is a hozzáadott érték, ugye az ő esetükben az, hogy a kiszállítás gyorsasága. Tehát senki nem tud olyan gyorsan kiszállítani, olyan jó szolgáltatást adni, mint mondjuk ők a magyar piacon és a régióban.
Kivéve karácsony környékén, mikor...
Jó, de hát az benne van a
pakliban. Öt napon keresztül kaptam a
Bocs, másnap üzeneteket, igen.
Igen, de... mondanám, hogy egyébként a karácsonykor business as usual, de,
ja, tudom,
de legalább kommunikálnak róla, tehát ez pozitív, igen, mindenképpen. Ugye a második ilyen csoport az omnichannel szereplők, akinek az elkereskedelmi értékesítés egy csatorna, a többi közül is több lábon tudnak állni. Ugye fontos ebben, majd belemegyünk a később adásokba, hogy mi a multichannel, omnichannel. Omnichannel az, aki nem silókban párhuzamosan értékesít, hanem kihasználja a szinergiákat, tehát hogy online megrendelem, offline átveszem, a visszárút offline adom le, a bolthálózatok össze vannak kötve a hátsó rendszerbe.
Tehát a hagyományos nagy bolthálózattal rendelkező cégek ezek
szerint? Igen, egyébként tipikusan, hogy most pár példát kell mondani, ilyen Rossmann, Decathlon, a Biotechusra.
Jusk, ilyesmi, igen.
A Biotechusra is már ebben a kategóriában abszolút ilyen nagy játékos lett?
Azt látjuk, hogy egyébként e felé tart. Tehát vannak, ez nem 0-1-es kategória, tehát hogy van, ahol egyébként a szélén vannak a kategóriának, és ez egy potenciális növekedési lehetőség.
Muszáj kihasználni és alkalmazkodni ehhez a piaci.
Igen, és a harmadik ilyen szereplő, vagy a harmadik ilyen szegmens például a gyártókereskedők, tehát akik az értéklánc szélesebb részét fedik le, ennek minden előnyével hátrányával, hogy az előnye az, hogy egy ár és magasabb ár is tudnak a magukénak, és tipikusan ugye ez a marketplace-esedés, tehát a piacteresedés nagyon segít nekik, ők akár ilyen késői digitalizáció szereplők is most egy alacsonyabb küszöbben léphetnek be a digitális értékesítésbe, azzal, hogy itt vannak a globális piacszerek, a lokális és a regionális piacszerek.
Előkészítették nekik a piacot, úgymond?
Erre? Igen, egyébként tipikusan, tehát megnézzük egy lengyel piacon az Allegro-t, akkor az Allegron 140 ezer kereskedő és gyártó.
Gyerekek, az Allegron van egy olyan konkrét történetem, hogyha valaki mondjuk egy vaskerítés elemet akar rendelni, akkor nem kell elmennie és megrendelnie, hanem fölmegy az Allegro-ra, és ott nem csak azt tudja kiválasztani, hogy egyébként ez Ázsiából jöjjön, vagy milyen színű legyen, vagy tehát, hogy így nagyon-nagyon targetáltan és nagyon nyomott áron tudja beszerezni, tehát de bármit. Tehát most azért mondtam ezt a kerítés elemet, mert tényleg tehát, hogy extrém dolgokat meg lehet találni.
Tehát mi most felhasználóként Magyarországon tanuljuk a piac tereken való vásárlást, hogy amikor kosárba beleteszek csomó terméket, és akkor 6 különböző helyről szállítják le különböző időkben.
Aha, szóval ez lesz még egy izgalmas trend. Hú, erről még akkor beszéljünk részletesen. Köszönjük szépen, hogy ismét képbe hoztál minket, és az idei várható trendeket fölvillantottuk, és a részletekben majd akkor még a következő hetekben belemegyünk.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
Köszönöm még egyszer. Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere volt a vendégünk, és a mágikus e-rovat természetesen majd folytatódik.
Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
És folytatjuk a Millás reggelit. Természetesen vendégünk Szabó Béla, a Telekom márka és lakossági kommunikációs vezetője. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Szia. Jó reggelt!
Volt egy üzenet Ellától című videó. Két éve?
Kb. Igen. Aha.
És most van ennek egy folytatása, de ez most másról szól. Mit üzent annak idején Ella? Kezdjük itt.
Tehát egyrészt, igen, ezt a anyavállalatunk a Deutsche Telekom készítette, és az arról szól, hogy figyeljünk oda a gyerekeinkre, hogy mit posztolunk róluk, ugyanis bármi is megtörténhet velük, hogyha kiteszünk mindenféle képet. Erről sokat beszélnek sokan, de ha megnézzük a falainkat, látjuk, hogy azért ez kevés hatással jár a szülőkre.
Ez pont akkor, tehát beszéltünk róla sokat, és talán fontos is volt ez a figyelemfelhívó
kampány. Szerintem igen, de látom, hogy egyébként annyi megtörtént.
De ugye hatott is, nem? Hatott, ugye mert talán kevesebb.
Kevesebb is, meg némely szülő a gyerekei van itt tesz, hogy megfordítja őket, és a feneküket látjuk, nem pedig az arcukat. Szerintem ez már valami, de még nem a teljes áttörés, és most ezen próbáltunk egy kicsit egyel emelni a tétet, hogy ezt kitágítottuk ezt az üzenetet. Igyekszünk arról beszélni, hogy hogy ne tegyünk ki a képeket a gyerekről, mert bármi megtörténhet a gyerekekkel innentől kezdve a mesterséges intelligencia korában, hanem figyeljünk oda a digitális világ egyéb veszélyére is.
Na, mik ezek?
Hát rengeteg minden, hát ezt tudjuk tulajdonképpen. Hát az például, hogy digitális feudalizmusba taszít bennünket.
Na várjatok, ez az a kifejezés egyébként, amit szerintem így tök jó, hogy behoztunk most ebbe a beszélgetésbe, de szerintem keretezzni kéne, hogy mit is jelent.
Megmagyarázok mindenképp.
Ez a digitális feudalizmus.
Honnan indulunk a kifejezés egyébként. Ez a digitális feudalizmus egy ilyen történeti megközelítés, de igazándiból arról szól, hogy mennyire vagyunk kontrollban, mi, mint átlagemberek,
abból a szempontból, hogy a digitális olló nyílik, a technológia többet tud és többre alkalmas, mint amennyit mi emberileg be tudunk fogadni, és nyilván vannak nálunk okosabbak cégek és emberek, akik jobban tudják, hogy hogyan használják ki ezt a tudatlanságot. Ezért beszél a feudalizmusról, mert a jobbágy is tudatlan volt a világ dolgait illetően, és ha nem figyelünk oda, akkor a digitális fejlődés beletaszít bennünket ebben a digitális jobbágy sorban.
Milyen lépéseket tud tenni például a Deutsche Telekom, vagy a ti vállalatotok?
Elsősorban, hát itt van ez a kampányunk, ami most például, éppen zajlik, hogy felhívjuk a figyelmet, igyekszünk nem feltétlenül a doomsday szenáriót behozni, de egy kicsit erőteljesebben fogalmazni annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a figyelmi, hogy is mondjam, megszokottságot áttörjük, ugye minden arról szól, hogy a figyelmet fel tudjuk-e kelteni magunk iránt, és a jövőben mi igyekszünk ezt az edukációt folytatni, nagyon sokféle módon, ezt tesszük már egyébként évek óta, de most igyekszünk egyet emelni a téten, beszeretnénk bizonyítani mindenkinek, hogy lehet jobb. Bárhogy is vagy, bárki is vagy, bárhogy is vagy a világban, mindig lehet jobb a te saját szinteden. Nem egy ilyen általános jóságot akarunk átadni az embereknek, hogy mindenki képes ebből a digitális jobbácsorból kitörni, de ez az kell, hogy megértsük, hogy mire jó a digitalizáció, az előnyeit. Ha megértjük annak az előnyeit, a komplexitását, akkor megértjük rögtön azt is, hogy mire kell vigyázni.
Na most itt egyből eszembe jutott az egyébként, hogy milyen elképesztő nem tudom, visszacsatolása volt annak, hogy digitálisan nem vagyunk felkészülve, ügyfélkapu plusz, nem tudom, hogy mondani nektek valamit. Az elmúlt, nem tudom, így pár hétben vagy hónapban pontosan lemérhettük azt, hogy mennyire vagyunk fejlettek digitálisan, és itt nektek óriási felelősségetek van szerintem piaci szereplőként, hogyha legközelebb lenne valami hasonló, nagy, hatalmas bejelentés, ami lépés a digitalizáció felé a magyar államigazgatásban, akkor mi állampolgárok erre sokkal rugalmasabban és könnyebb ebben tudjunk majd reagálni.
Igen, ez egyébként minden napon bejelentés, csak nem az állam részéről, hanem mindig történik valami a világban.
Hát hogyne?
És ugye ezek olyan helyzetek, ami a digitális állampolgári történet, hogy ez kötelező. Tehát itt óhatatlanul ugrunk egyet. Ugye a Covid is egy ilyen kötelező elem volt, ugrottunk, de aztán visszacsúsztunk.
Kényszer volt,
így van, de visszacsúsztunk, tehát én azt gondoltam személyesen.
Vissza.
Igen, tehát ezt sokan azt mondták, hogy én is azt gondoltam, így felültem erre a vonatra, hogy a digitalizáció egy új szinten folytatódik, de nem, így visszaestünk. Nyilvánvalóan az online vásárlás megmaradt, meg ilyesmi.
Ha nem csinálunk semmit, és nem teszünk ezért valamit, akkor végül is simán jobbácsorba csúszunk. Tehát, hogyha csak ez
abba vagyunk. Abba vagyunk. Én nem már nincs lejjebb.
Én azt gondoltam, hogy nem mindenki, hanem van, aki...
Nem mindenki.
Nagyjából sokan.
Sokan, és ugyebár az van mostanában már, hogy ez a lemaradás, ugye, ami következett amelyen abból ki mennyit keres, tehát az anyagi javakból. Most egyre inkább ilyen abból származik, ugye, hogy hol tanulsz, milyen a végzettséget, milyen iskolából származol, milyen anyagi lehetőségei vannak, hol laksz, mennyire vagy képes, mennyire vagy nyitott. Tehát ez mind-mind lemaradottá tesz, vagy az ellen hat. És tulajdonképpen volt egy ilyen optimista hozzáállás még a digitalizáció, nem tudom, fénykorában, vagy kezdetén, hogy ez egy egyenlősítő dolog lesz, és kiderült, hogy nem az. Mint ahogy elég sok mindenről kiderül, hogy nem az egyenlősítés felé hat, hanem inkább a szegregáció felé, és hogy ez szerintem mindig benne van az a lehetőség, de az kell, hogy a tudásunkat, a tudati szintünket megemeljük. Van ez a szó egyébként, amit a Oxford University Press hozott be tavaly, a agyrohasztás, vagy agyrohadás, ez a brain rot, ez pont erről szól, hogy egyszerűen olyan leegyszerűsített világot kapunk a digitalizáció révén, amit hogyha ezt elfogadunk, és ezt megnézitek tulajdonképpen a televíziós műsorokat, megnézitek, hogy mit, hogyan, milyen cikkeket hoznak a portálok, mennyire leegyszerűsített, mennyire clickbaites. Az mind arról szól, hogy az emberek figyelmi helyzete, ugye van egy mondás, hogy 7 másodperc, és ebben kell megragadni. És a komplexitás, a mélység, ez a horizont, eltűnni látszik, és ennek vannak szerintem nagyon durva hatásai, ugye a világban, hogy a körbenézünk, részben szerintem ennek köszönhető, hogy egyszerűen nem tudjuk már befogadni a komplexitását a világnak, és nem is akarjuk.
És akkor ti ezzel a kampányal mit tudtok hozzátenni, ez hogyan csapódik le esetleg ami az életünkben?
Azzal, hogy tulajdonképpen mi arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy van egy váratlan szövetségese a felnőtt generációnak abban, hogy kitörjön ebből a feudális jobbás sorsból.
A gyerekek?
A gyerekeik. Ott ülnek a sarokban, ott ülnek a tévé előtt.
Kapjon ki a kezéből a telefonját.
Igen, de hogy a telefonját nem, egyébként sok, hogy is mondjam, ők is egyébként futnak bele ebbe a sorsba, de ugyanakkor egy csomó mindent csinálnak a telefonjukkal, amit mi felnőttek nem biztos, hogy ismerünk és tudunk. Affinisebbek, nyitottabbak az újra, könnyebben megtanulják. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy a fiatalok jobban tudnák használni a digitalizáció lehetőségeit mindenképpen, de bennük van a lehetőség, hogyha valamit meg akarunk oldani jobban, másként, hatékonyabban, aha, a gyerekeink tudnak segíteni. Ez szerintem mindenkinek vannak erre jó példái a saját gyerekeit illetően. Én azt gondolom, hogy egy történelmi pillanat van most előttünk, hogy a fiatal generáció, a gyerekek egy történelmi lehetőséget kaphatnának, hogy odafigyelünk rájuk. Nem úgy, mint egy családtagra, aki még nem ismeri a dolgokat, tehát irányítani kell, kontrollálni kell, hanem be kellene emelni a diskurzusainkba sokkal aktívabban. Szerintem ez a digitalizáció hozta ezt a történelmi lehetőséget. Eddig ez nem volt.
Érdekes, nagyon érdekes aspektus.
Erről, igen. Nagyon köszönjük, mindenképpen folytatni fogjuk még.
Köszönöm a meghívást. Ciao.
Jó munkát. Szabó Béla, a Telekom márka és lakossági kommunikációs vezetője volt a vendégünk. És a következő percekben ismét meghallgathatjuk Czoller kollégén a hangszálainak az állapotát.
Igen,
halva az előző blokkot, mindenek előtt jobbulást kívánunk neki, és reméljük, hogy hamar.
Hogy minél előbb visszatér ide a stúdióba hozzánk, Andi, igen.